Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Szombaton alakul meg az új országgyűlés. A parlament még aznap megválasztja miniszterelnöknek Magyar Pétert. Országházi tudósítónk Herceg Zsolt átnézte az első tanácskozás napirendjét.
A himnusszal és Súlyog Tamás köztársasági elnök beszédével kezdődik meg az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton délelőtt 10 órakor. Az államfő bejelenti, hogy a képviselők átvették a megbízó levelüket, és felkéri a korelnököt, vagyis a 73 éves Vitányi István fideszes képviselőt a köszöntője megtartására és a tanácskozás korjegyzőkkel közös levezetésére. Ezt követően a törvényhozás elfogadja a napirendet, majd meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját. Az első 20 perces szünetben megtörténik a mandátumok vizsgálata, majd a plenáris ülésen azok igazolása. Utána vonulnak be fanfárszóra a történelmi zászlók, és a képviselők leteszik az esküt. Ezzel megalakul az új országgyűlés. Az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, aki Magyar Péter lesz. A történelmi zászlók kivonulását és egy újabb, az eskü okmányok ellenőrzésére szolgáló szünetet követően a parlament megszavazza a választási beszámolókat, és bejelentik a képviselőcsoportok megalakulását. Megválasztják az országgyűlés elnökét, aki a tiszás Forsthoffer Ágnes lesz, valamint az alelnököket és a jegyzőket. Ekkor alakul meg a házbizottság is. Forsthoffer Ágnes átveszi az ülés vezetését és tart egy köszöntőbeszédet, majd egy újabb, ezúttal 45 perces szünet következik, hogy összeülhessen a házbizottság, illetve a nemzetiségi szószólók letehessék az esküt. Délután 2 órától a parlamentnek meg kell szavaznia a minisztériumok és a bizottságok felsorolásáról, valamint a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló indítványokat, hogy aztán ismét bevonulhassanak a történelmi zászlók, és Magyar Pétert megválasszák miniszterelnöknek. Az új kormányfő leteszi az esküt és beszédet mond. A Tisza elnöke a párt kétharmados választási győzelme után azt ígérte, hogy a parlamentbe visszatérnek az igazi viták.
Arra biztatok minden fiatalt és honfitársamat, hogy nézzék ezeket az üléseket, mert sokkal színvonalasabbak lesznek, mint eddig voltak, hiszen nem szavazógombok fognak ülni a parlamentben, hanem szuverén képviselők, akiknek az lesz a feladata, hogy a saját választókerületük és a hazájuk érdekét képviseljék tűzön vizen át.
Az alakuló ülés a Szózattal, a Székely himnusszal, az Örömódával és a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadásával zárul.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Október 22-én nyilvánosságra hozza az ügynök aktákat az új kormány. Ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök jelentette be, miután egyeztetett az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával. Csegergő Bendegúzza, Várkonyi Gyula készített interjút. A főigazgató először az ügynök akták megnevezést igyekezett pontosítani.
Szakszerűen talán azt lehet mondani, hogy az 1945 és 1990 között működött magyarországi titkosszolgálatok, államvédelmi, állambiztonsági szerveknek a különböző típusú iratanyagairól beszélünk, amik körül most zajlik a vita. Az ügynök akta azért megtévesztő kifejezés, mert a levéltár természetesen őriz olyan különböző nyilvántartásokat, kartonrendszereket, naplókat és egyebeket, amelyek az egykori hálózati személyek, tehát a rendszerrel titokban együttműködőknek az adatai tartalmazza, és természetesen az iratanyag nagyobb része arról szól, amit ezek az ügynökök vagy hálózati személyek jelentettek. Az viszont már nem róluk szól, az már alapvetően az áldozatokról, a megfigyeltekről, a rendszer ellenségeiről szól, tehát mondjuk inkább a rendszer áldozatairól mondhatjuk így. Ezért talán arról lenne szakszerűbb és helyesebb beszélnünk, hogy a mostani szándék, én úgy látom, arra vonatkozik, hogy az egykori titkosszolgálatoknak az hálózati adatait, nyilvántartási eszközeit kell valamilyen módon hozzáférhetővé, elérhetővé tenni a széles nyilvánosság számára.
Hallani lehetett mágnesszalagokról, eltűnt dokumentumokról, hasonlókról. Mennyire megbízható most ez az adatbázis? Mennyire tartalmazza azt a valós információhalmazt, amit annak megalkotása pillanatában tartalmazott?
Egészen bizonyosan tudjuk, hogy mindenféle nyilvántartásunk hiányos. Nincs teljes nyilvántartás. A mágnesszalagokról is töröltek adatokat, a kartonrendszerből is hiányoznak kartonok, a naplók is csak töredékesen maradtak meg. Tehát azt egészen biztosan tudom mondani, hogy 100%-os ez a rendszer soha nem volt, és soha nem is lesz. De hát erre szoktuk felhozni azt a példát, hogy a etruszk művészetről is szoktak írni művészettörténészek, annak ellenére, hogy nem maradt fenn az összes etruszk váza, úgyhogy mi levéltárosként, történészként azokból az anyagokból tudunk dolgozni, ami megmaradt, illetve reméljük, hogy a mai nemzetbiztonsági szolgálatoknál még 90 előtti iratok visszaminősítése, vagy a minősítések felülvizsgálata is meg fog történni, és akkor még szélesebb körű adatszolgáltatásra lehetünk képesek.
Azt mondja a köznyelv, hogy ezek nem kutathatók, de én úgy tudom, hogy azért újságírók, hozzátartozók hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Most ennek ebben a pillanatban mi a jogi szabályozása?
Alapvetően három fő lehetőség van az állambiztonsági iratok megismerésére. Egyrészt, akiről szólnak az iratok, vagy ha már nem él, akkor az egyenesági hozzátartozói, jogosultak megismerni, hogy róluk az állambiztonság milyen iratokat keletkeztetett, milyen ügynökök jelentettek róluk, mit jelentettek, és kik voltak a jelentők. Tehát az érintettek megismerhetik gyakorlatilag minden adatukat, amelyeket róluk jelentettek, illetve ami az állambiztonságnál megmaradt. A tudományos kutatók egy nagyon, mondhatom, hogy széleskörű hozzáférési joggal rendelkeznek. A védelmi idők lejárt előtt is kutathatják az iratokat, és egy nagyon szűk, szenzitív adatkör, tehát egy érzékeny, személyes adatkör az, amit a kutatók nem ismerhetnek meg. Ezek a szexuális szokások, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó adatok, de a kutatók minden mást, beleértve így a most szóban forgó hálózati nyilvántartási adatokat, vagy ügynök nyilvántartásokat is megismerhetik. És van egy harmadik lehetőség, hogy a jogszabály a közélet tisztasága érdekében, a mostani jogszabály tartalmaz egy olyan kitételt, hogy aki közszereplést vállal, vagy vállalt, annak az állambiztonsági múltja bárki által ingyenesen megismerhető a levéltárban. Ez a három fő iránya vagy lehetősége van ezeknek az iratoknak a megismerésére. Amit most tudunk, és hangsúlyozom, hogy még csak a szakértői egyeztetések most kezdődnek, tehát mi se sokkal többet tudunk a részletekről, de ami most látszik, hogy ezek a lehetőségek, amiket felsoroltam, és ami most a törvényben szerepel, ki fog egészülni valami széleskörű, teljes nyilvánossági körrel. Most az a szakértői egyeztetés folyik, hogy mely iratokra terjedjen ki, milyen módon legyen ez megjelenítve, úgyhogy a részleteket most kell majd kidolgozni, amint mi is többet tudunk erről. Még minősített iratok mennyiségéről a levéltárnak jelenleg nincs tudomása, mert ezek az iratok nincsenek a levéltárban, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatok őrizetében vannak. Mi csak feltételezzük, hogy ez milyen mennyiségű irat lehet, de nagyon bízom azért, hogy egy tekintélyes iratmennyiséggel gazdagodhat majd a közvélemény akkor, hogyha ezek a felülvizsgálatok megtörténnek. Hogy egész pontosan mik kerülnek ki az internetre, ezt a nagyon friss egyeztetés alapján még nem lehet részleteiben tudni. Én annyit el tudok mondani, hogy ennek az egyeztetésnek volt egy olyan pontja, amikor az a alapelv megfogalmazódott, hogy az egykori áldozatok, az egykori üldözöttek személyes adataikra nem fog vélhetően kiterjedni a törvény, tehát nem a megfigyeltek és nem az áldozatok személyes adatainak a nyilvánosságra hozatala lesz fókuszban.
Hány olyan még élő ember lehet, aki érintett ezekben az aktákban, és akár közszereplőről beszélünk, akár átlag emberről, erről van-e bármilyen kimutatásuk?
A rendszerváltás óta eltelt 36 év, tehát nyilván aki a rendszerváltásról lépett felnőtt korba, az közeledik a nyugdíjkorhatárhoz, vagy pár éven belül a nyugdíjkorhatárhoz ér. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon durva becslés szerint néhány ezer ember lehet olyan, aki beszervezetként érintett lehet, vagy az élők sorában lehet, de valószínűleg ezeknek az embereknek a többsége is inkább már nyugdíjban van, és nem vesz részt aktívan sem a közéletben, sem mondjuk a munkaerőpiacon. A közéleti szereplők átvilágítás az több ponton, és több hullámban megtörtént már. És ahogy említettem, a jogszabály már nagyon régóta tartalmazza azt a kitételt, hogy bárki kikérheti a levéltárból a közszereplést vállaló, vagy ilyenre jelölt személyeknek a állambiztonsági múltjára vonatkozó adatokat. Tehát vélhetően már mindenki, aki olyan korú, hogy már aktív volt a rendszerváltás előtt, az már szinte bizonyosan átesett ilyen jellegű átvilágításon. Úgyhogy én nagyon sok nagy meglepetésre a közélet szereplői között nem feltétlenül számítok.
Magyar Péter tájékoztatása szerint ezt október 22-én hoznak nyilvánosságra. Egyrészt az mennyire tartható, másrészt pontosan mit hoznának nyilvánosságra? Ugye gondolok itt arra, hogy hát ha újabb dossziékat kapnak önök a nemzetbiztonságtól, akkor nyilván azt fel kell dolgozni, tehát az automatikusan nem kerülhet csak úgy ki, gondolom, a közvélemény elé.
Ez a kérdés attól függ, hogy milyen mennyiségű iratanyagot kap a levéltár. A kollégáim természetesen az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elsősorban arra fognak, vagy mindannyian arra fogunk koncentrálni, vagy fókuszálni, hogy az átkerülő iratanyagok minél gyorsabban fel legyenek dolgozva, de hogy eztán pontosan ebből mi fog nyilvánosságra kerülni, milyen módon ezt az elkövetkező szakértői egyeztetések fogják meghatározni.
Csegergő Bende Gúzt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Hallották. A Kecskeméti járási ügyészség vádat emelt egy férfivel szemben, aki fél év alatt 181 sértettet vert át valótlan online hirdetéseivel, és azokkal összesen közel 2 millió forintost kárt okozott. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Kövecs Mátét, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivőjét.
Mit érdemes tudni az ügy előzményeiről?
Az ügy az úgy indult, hogy egy kecskeméti nő tett feljelentést a Kecskeméti Rendőrkapitányságon még 2023. októberében, mert egy internetes hirdetés alapján meg akart vásárolni egy ágyat vádlottól, aminek a szállítási díját előre ki is fizette, de az ágyat nem kapta meg, az eladó pedig elérhetetlenné vált számára. A nyomozó hatóság a nyomozás menetében látta, hogy nem egy egyedi elszigetelt esettel van dolga, hanem az ország különböző területein sok hasonló feljelentés érkezett ezen bankszámlák, illetőleg ezen profil, közösségi profil kapcsán. Így az érintett ügyeket a Kecskeméti Rendőrkapitányság egyesítette, és egy eljárásba folytatta le a nyomozást.
Mit állapítottak meg?
Vádirati szinten azt lehetett megállapítani, hogy 2023 tavaszán, márciusától kezdődően a fővárosi férfi egy internetes közösségi oldal piac terén olyan árukat árult nagy mennyiségben, amelyekkel valójában nem rendelkezett. Főként bútorokat, háztartási gépeket árult, de adott föl hirdetést telefonokról, hajvasalóról vagy épp ruhaneműről is. A vádlottaktól vagy a teljes vételárat, vagy annak egy részét, illetőleg, mint a kecskeméti első feljelentőtől is postázási, szállítási költséget kért. Az utalások megérkezése után pedig elérhetetlenné vált. A férfi a termékeket nem küldte meg, az utalt összegeket nem fizette vissza. Végül a nyomozás eredményeként 181 sértettet azonosítottak, és tőlük a férfi fél év alatt összesen közel 2 millió forintot csalt ki.
Tehát akkor a sértettek mindig csak utólag értesültek arról, hogy tulajdonképpen a semmiért fizettek?
Igen, tehát a hirdetésekhez ugye képek, fényképek tartoztak, a vádlott aktívan kommunikált a sértettekkel, de ez csak addig tartott, amíg vagy a vételár, vagy az előleg, vagy a szállítási költség összege meg nem érkezett. Ezután szembesültek a sértettek azzal, hogy amire ők átutalást teljesítettek, ezeket a termékeket nem fogják megkapni.
Hogyan folytatódik az ügy?
A Kecskeméti járási ügyészség most vádat emelt a férfivel és élettársával szemben. A férfit folytatólagosan elkövetett pénzmosás büntette, kisebb kárt okozó üzletszeren elkövetett csalás büntette, és 180 rendbeli csalás vétségével vádolja, míg élettársát bűnsegédként folytatólagosan elkövetett pénzmosás büntettével és 20 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás vétségével. Ezt követően hogy az ügy ugye bírósági szakba került, itt először előkészítő ülésre kerül majd sor, és amennyiben előkészítő ülésen a vádlottak a bűncselekmények elkövetését nem ismerik be, akkor pedig tárgyalási szakban folytatódik az eljárás a Kecskeméti járásbíróság előtt.
Kövecs Mátét, helyettes szóvivőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ellenőrzött vendéglátó helyek 18%-ánál indult eljárás a fogyasztóvédelmi vizsgálatokon. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve összesen 192 egységet ellenőrzött. A hatósági eljárások főként higiéniai hiányosságok miatt indultak. Rozgonyi Ádám kérdezte Eitmann Norbertet, a hatóság sajtófőnökét.
Legelőször is tisztázzuk, mit nevezünk, mit tekintünk reformételnek.
Reformételnek minősül minden olyan termék, amely speciális, nem átlagos termék, ilyen kifejezetten a laktózmentes termék, a gluténmentes termék és egyéb olyan termékek, amelyek elsősorban egészségi okokból használnak fogyasztók széles köre által. Ilyen reformételeket készítő és forgalmazó vendéglátóhelyeket ellenőriztünk, pontosan azért, hogy a speciális étrendi igényekhez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi tájékoztatási szabályokat ellenőrizzük.
A legutóbbi ellenőrzés tapasztalatai melyek?
192 vendéglátóhelyet ellenőriztünk összesen, és ebből 71 kizárólag ilyen speciális reformételek előállításával és forgalmazással foglalkozott, 125 egység pedig vegyes, hagyományos kínálatmenet speciális termékeket is árusított. Összesen az esetek 18%-ában indult hatósági eljárás, azonban megfigyelhető egy olyan tapasztalat, hogy a kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek sokkal jobban megfelelnek az elvárt szabályoknak, és magas szintű szakmai felkészültséggel, tudatossággal működnek. Sokkal rosszabbak voltak a kifogásolási arányok a nem kifejezetten reformételekre specializálódott vendéglátóhelyeknél. Itt a szaktudás, a jogszabályi megfelelés, az előállítási folyamatok során is felmerülő kockázatokat tapasztaltunk, így nem minden esetben biztosított például teljes mértékben az elkülönített ételkészítés, és ez növeli a keresztelnyeződés kockázatát is.
A feltárt tapasztalatok alapján hogyan lehet mondjuk egyrészt a jogszabályi megfelelést jobban elősegíteni, illetve milyen hatásköre van ebben a tekintetben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak?
Az NKFH és a kormányhivatalok folyamatosan az év hátralévő részében is ellenőrzik ezeket a vendéglátóhelyeket, ahogy egyébként minden más vendéglátóhelyet is, és ugyanakkor biztosítjuk támogatásukról a jogkövető vállalkozásokat, azzal, hogy segédletet, tájékoztatást és segédanyagokat nyújtunk számunkra az NKFH honlapján, az nkfh.gov.hu oldalon, hiszen a mi célunk is az, hogy egyrészt a fogyasztók egészségesen és biztonsággal fogyaszthassanak ilyen termékeket, ugyanakkor támogatjuk a jogkövető vállalkozások működését és ezáltal a tisztességes piaci versenyt is.
Lehet esetleg tudni, hogy hogyan folytatódnak az ellenőrzések a vendéglátóhelyeken. Most már egy a nyári időszakban lépünk, ennek is vannak szezonális sajátosságai.
Abszolút mértékben a nyári ellenőrzések is megindultak élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontból egyaránt. Ott minden olyan helyen ott vagyunk, ahol a fogyasztók széles köre megjelenik a nyári időszakban, strandokat is ellenőrzünk, büféket, illetve a fesztiválokat, a különböző kitelepüléseket és kulturális rendezvényeket egyaránt, hogy azok az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartása kerüljenek, amelyet nagyon szigorú uniós és hazai jogszabályok írnak elő.
Nem tudom, lehet-e általánosan arról véleményt mondani, vagy inkább tényadatot, hogy a súlyos szabálytalanságok feltárása után az érintettek mennyire tudnak korrigálni, javítani, és lehetséges-e, hogy egy pozitív tendencia kövesse az esetlegesen hiányosságokban bővelkedő működést?
A tapasztalataink szerint a vállalkozások egyrészt együttműködőek, másrészt megpróbálják orvosolni azokat a problémákat, amelyeket a kollégáink feltárnak. Nagyon rövid időn belül orvosolják a problémát, a megfelelő higiéniai szabályokat ezt követően betartják, illetőleg az élelmiszer előállítási és az élelmiszer forgalmazás során is ezt követően igyekeznek azokat a szabályokat betartani, amelyeket a jogszabályok előírnak. Úgyhogy azt gondolom abszolút pozitív tendencia, tapasztalható, de mindenképpen fontos a folyamatos hatósági jelenlét, egyrészt, hogy rábírjuk a vállalkozásokat a jogszerű működésre, másrészt, hogy segítségét is nyújtsunk számukra, hogy be tudják tartani a jogszabályi előírásokat.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2026 első negyedévében 7300 csalási kísérletet regisztráltak a magyarországi Erste Banknál. Ennek összértéke 2,8 milliárd forint volt, ebből 2,3 milliárd forintot sikerült megmenteni az ügyfeleknek, mondta az Inforádiónak a pénzintézet kockázatkezelési vezérigazgató helyettese. Zsiga Krisztinával Sipos Ildikó készített interjút.
Az első negyedévben összesen 7300 csalási kísérletet regisztráltunk. Darabszámot tekintve ezeknél a kártya dominál, elsősorban közel 6000, a 7300-ból kártya csalási kísérlet volt, és 1400 volt átutalási csalási kísérlet. Összegét tekintve ez 2,8 milliárd forint volt, itt megfordul az arány, elsősorban a tranzakciós átutalási csalások azok, amelyek nagyobb összeget tesznek ki, a kártya az itt kisebb. Összességében a 2,8 milliárdból 2,3 milliárd irányult átutalási csalásokra, és ami jó hír, hogy ebből a teljes 2,8 milliárdból mi 82%-ot meg tudtunk akadályozni, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleknek 2,3 milliárd forintot tudtunk megmenteni.
Általában, hogyha sikeres egy csalási kísérlet, akkor annak mi az oka? Az ügyfél hibázik?
Az szokott történni, hogy a sikeres csalások, tehát a 20%, amit nem tudunk megakadályozni, nem tudtunk megakadályozni, ott sajnos az ügyfél tevőlegesen vesz részt gyakorlatilag a tranzakcióban. Sokszor előfordul, hogy a konkrét instrukcióit követi a csalónak. Ezeket nagyon nehéz kiszűrnünk, hiszen a mintázata nem tér el attól, amit az egyébként az ügyfél maga is megtenne. A másik tipikus, és ez most egy kicsit megint felkapott lett, a befektetési csalások, ahol nagy hozammal kecsegtető befektetéseket ígérnek, sokszor ismert emberekre hivatkozva. Ezek szintén olyan tranzakciók, amelyeket sajnos nem tudunk megfogni, hiszen az ügyfél tevőlegesen a jelszót megadva hajtja végre ezeket a tranzakciókat. Itt esélyünk nincsen, hogy ezt kiszűrjük.
Visszatérve még a csalási próbálkozásokra, és ugye az említett összegre, erre a bizonyos 2,8 milliárd forintra, ez összegében növekedett mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest?
Itt nagyon nehéz igazából trendeket meghatározni, hiszen ha egy-egy nagyobb csalási kísérlet beesik, akkor ez teljesen eltorzítja a számokat, úgyhogy nem szoktuk így trendszerűen vizsgálni. Jelenleg úgy tűnik, hogyha ezt időarányosan felszorzom, ezt az első negyedéves számot, hogy alatta vagyunk a 25-ös teljes évi csalási kísérleti számot tekintve, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez nem nőhet a második negyedévben vagy a harmadik negyedévben.
Az Erste-nek van arra kitekintése, hogy mondjuk a többi bankhoz képest a csalási rendszere hogyan vizsgázik?
Igen, látunk számokat, és nagyon örülünk annak, hogy a szektoriális szinten, ha megnézzük, hogy mekkora a piaci részesedésünk, akkor ehhez képest a csalási kísérletek arányából kisebb mértékben részesedünk, és további jó hír, hogy a megakadályozott csalási kísérletek tekintetében viszont felette vagyunk a piaci részesedésünknek. Úgyhogy igazából, bár arról beszéltünk, hogy nagy kihívást jelentenek a csalási kísérletek, mi ezekre lehetőségként is tekintünk, és nagyon sokat investálunk abba, hogy a rendszereinket, a szűrési kritériumokat folyamatosan felülvizsgáljuk, és jelenleg dolgozunk is egy AI alapú öntanuló modellen, amit a kártyacsalások ellen fogunk bevezetni, hiszen szeretnénk azt, hogy továbbra is a szektor élén maradjunk ebben a tekintetben.
Zsiga Krisztinát, az Erste kockázatkezelési vezérigazgató helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hamarosan a közoktatási intézményekbe is ellátogat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Momentán Társulat újra gondolt interaktív előadás sorozata, a Mobila Családom, ami kifejezetten az iskolák és a diákok igényeire szabva mutatja be a digitális tér veszélyeit, mondta az Inforádiónak a hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője. Somogyi Ákossal Kalapos Mihály beszélgetett.
A Mobila Családom néven indítottunk egy edukációs rendezvénysorozatot, melyben a Momentán improvizatív színtársulattal alakítottunk ki egy olyan programot még 2023-ban, amelyben a családokat szeretnénk megszólítani a digitális léttel összefüggő kihívásokkal kapcsolatban, és tanácsokat adni abban, hogy hogyan alakíthatják ki az egészséges egyensúlyt a digitális jelenlét és a családi együttlét között. És ezt a programot szintén a Momentán színtársulattal most kifejezetten iskoláskorú gyermekekre alakítottuk át, és ebben a színpadi játékban, sőt ez egy olyan színpadi játék, amely az iskolás fiatalokat is bevonja a játék során, az ő tapasztalataik, az ő megéléseik mentén alakul a történet, és olyan a digitális léttel összefüggő kihívásokat dolgoznak fel ezek a színpadi játékok, mint például akár a cyberbullying, vagy akár az intim képek küldésének kockázatai, vagy éppen hogyan hat ránk a közösségi média, milyen negatív hatásokat gyakorolhat az egészséges testképre, én képre.
Hogyan jut el ez a diákokhoz?
Ezt a programot kifejezetten az iskolákba visszük el már az idei tanévben, még most a tanév hátralévő részében, illetve a következő tanévben, szeptembertől folytatjuk ezt a fajta országjárásunkat, és összesen 16 intézménybe tudjuk most elvinni ezt a programot, és itt mintegy 60-100 diák tud majd egy-egy eseményen részt venni.
Ez tanóra keretében?
A programot az iskolákba visszük el, és az iskolák olyan közösségi tereiben, akár ilyen színház termében, vagy rendezvény termében jelenítjük meg, ahol több gyerek is elfér, mint egy osztály gyermek, és így minél többen vehetnek részt ezen a programon.
Mi az elsődleges célja ennek az előadássorozatnak?
Célunk az előadássorozattal, hogy a gyerekek egy olyan impulzust kapjanak, amely rávilágít azokra a folyamatokra, amelyek őket a mindennapokban, akár a közösségi médiában való jelenlét, az online jelenlét közben eléri őket, és hogy egyfajta szemléletváltást, egyfajta szemléletformálást indítsunk el azokon a gondolatokon keresztül, például minél többen belelássanak, hogy egy online zaklatási helyzetben a zaklatottnak milyen nehézségeket vagy terheket okozhatunk, vagy éppen milyen motivációk állhatnak egy bántalmazó mögött. Adott esetben ő is volt korábban bántalmazott, és ezt viszi tovább az életében, de az egyéb témák is, amiket feldolgozunk, alapvetően arra szeretnének rávilágítani, hogy hogyan csinálhatjuk másként, hogyan lehetünk egy összetartóbb és egészségesebb közösség, mint az online, mint pedig az offline térben.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A veszélyhelyzeteket felismerő intelligens közlekedési rendszereket fejlesztenek a Hunren Staki rendszer és irányítás elméleti kutató laboratóriumában, ahol a mesterséges intelligencia segítségével elemzik a közlekedők viselkedését. A kutatások céljáról Rozgonyi Ádám kérdezte Németh Balázst, a kutató laboratórium tudományos tanácsadóját.
Az autonóm járművek általánosságban, az autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben a legfontosabb két olyan dolog, amire nagyon kell figyelni, és ami cél tulajdonképpen a kutatásfejlesztés során. Az egyik, hogy a közlekedésnek a biztonságát igyekezzünk növelni, és ez természetesen a közlekedésben mindenhol fontos, de városi környezetben, ahol gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek is jelen vannak, szemben mondjuk egy autópályával, ahol azért alapvetően csak járművek vannak. Különösen is figyelni kell arra, hogy a nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek miatt biztonságra még nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Egyre több váratlan esemény fordulhat elő, több interakció egész egyszerűen a szereplők között. És a másik, ami pedig városi kontextusban nagyon fontos, hogy összetudjuk hangolni lehetőség szerint a járműveknek a mozgását, ez a koordinációs technológia, hogy a forgalom áramlást tudjuk hatékonyabbá tenni, hát ez városokban különösen is lényeges, akár hogyha Budapestre gondolunk, akár csak bevezető szakaszok, városon belüli forgalmasabb csomópontok, és mindezt úgy kell megtenni, ezt az összehangolást, hogy közben nem járművek számára, tehát a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítsunk ki, tehát hogy a forgalom áramlás minden szempontból jó legyen, és ez nagyon nehéz, több tényezős optimalizálási feladatra vezet. Az autonóm rendszerek esetében nagyon lényeges az, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információnk áll rendelkezésre, akár kamera rendszerekből, vagy akár mondjuk a meglévő, tehát a mobil eszközökön meglévő adatok gyűjtése alapján, ezek tárolása, felhasználása alapján, hogyha pontosabb képet kapunk arról, hogy mi az, ami éppen az adott környezetben, városi környezetben történik, és hogyan tudjuk ehhez igazítani az autonóm rendszerek mozgását. Na most ez ilyen nagyon futurisztikusnak hangzik, igazság szerint, mert hogy mintarendszerek vannak erről, tehát mi is kísérletezünk ilyenekkel, elsődlegesen a tesztpályás környezetben tudjuk ezt megvalósítani, nyilván az kicsit azért egyszerűbb ilyen szempontból, hiszen nincsen annyi szereplő egyszerre jelen. Egy bevett technológia kutatásban, hogy a jelen nem lévő szereplőket digitális IKER modellekkel helyettesítjük, tehát modellezzük azt, hogy mintha még lenne a körülöttünk 30-40 gyalogos a környezetben, lenne sok jármű, és ezeket szimulációkban futtatjuk, miközben a valós eszköz is ott van a tesztpályán. Egyébként ilyen pilot projektek léteznek Nyugat-Európában is, Kínában, Egyesült Államokban. Teljes körű rendszerek még nincsenek, de mondjuk, hogy egy-egy ilyen reptéri busznak, vagy városi forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszköz, mondjuk hogyan hangoljunk a forgalomhoz, ilyen autonóm formában, ezek ilyenek már léteznek. Tehát igazából jelenleg mindenki még az irányokat keresi, de az biztos, hogy a nagy adatmennyiség, gyűjtése, felhasználása, mesterséges intelligencia segítségével, ez biztos, hogy valahol alapvető része lesz a jövőnek. És hát a gyalogosokra úgy kell tekintenünk, mint akiket elsődlegesen meg kell védenünk attól, hogy akár a kritikus helyzetek kialakuljanak, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek, mint azok, akik ott ülnek egy adott járműben, és az ő biztonságukra külön hangsúlyt kell helyeznünk.
Mit ezt a konkrét technikai eszközök szintjén hogyan kell elképzelni?
Vannak aktív és passzív biztonsági rendszerek. Hát a passzív gyalogosvédelmi rendszerek már tulajdonképpen a mai autókban is jelen vannak, amikor egy-egy ütközés esetén, koccanás esetén, mondjuk a gyalogossal találkozásnál, akár mondjuk a járműnek a karosszériája úgy van kialakítva, hogy kevésbé sérüljön lehetőség szerint a gyalogos, de mi nem erre fókuszálunk, hanem elsődlegesen azzal, hogy aktív módon hogyan tudjuk megelőzni, hogy ilyen helyzetek kialakuljanak, olyan módon, hogy mondjuk a járművön lévő szenzorok számát növeljük, illetve ezeket fúzionáljuk. Ha belegondolunk, akkor a legkézenfekvőbb az, hogy sokszor baleseti helyzet alakul ki abból, mondjuk, hogy vannak holtterek egész egyszerűen a mindennapi autóvezetésben, és ha nem figyelünk oda, hátra nézünk, oldalra kell néznünk, de ha ezt valami miatt nem tudnánk megtenni, vagy valamiért éppen így sem látnánk a holttérbe, hogy mi történik, akkor ugye ott számunkra az egy be nem látott terület, balesetveszélyes hely potenciálisan. Az autonóm rendszerek esetében arra törekszünk, autonóm járműveknél, hogy minél több szenzor legyen a járművön, sőt, mi több, nem csak, hogy több legyen, hanem egész egyszerűen ezeket fúzionáljuk is, tehát megvannak az egyes szenzoroknak a maguk előnye. Mi az, amiben jó, mi az, amiben erős, és mi az, amiben mondjuk limitált, nem lát olyan messze, de közelre mondjuk nagyon jól lát. Aztán van, amelyik részletes képet tud például alkotni a térről, mélységet lehet például lidar eszközökkel, lézeres mérőkkel alkotni, de hogy mi az az objektum, azt nem tudja megmondani, a kamera viszont erre alkalmas.
Németh Balázst, a Hunren Staki rendszer és irányítás elméleti kutató laboratórium tudományos tanácsadóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.